Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A Vénusz bolygó erősen savas felhőiben foszfingáz nyomaira bukkantak, ami arra utal, hogy mikróbák élhetnek a Föld lakhatatlan szomszédján, jelentette be egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés jelentőségéről Fehér Anna Magda kérdezte Keresztúri Ákos csillagászt, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Intézet munkatársát.
A foszfin, azaz PH3 gázt a Földről 2 távcsővel több alkalommal figyelték meg a Vénusz légkörébe. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy szinte biztosan ott van, viszonylag kis koncentrációban, de jellemző eloszlást mutatva főleg közepes földrajzi szélességen, de az egész légkörben nagyjából azért felismerhető. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a gáz úgy néz ki, hogy ott van, amivel az érdekes, hogy ez az ultraviolett sugárzás hatás a Vénusz légkörében gyakorlatilag elbomlik, illetve az ott lévő vízgőzzel és széndioxid a reakcióba lép, tehát oxidálódik gyakorlatilag. Hogy milyen az élettartama, milyen hosszú lehet, azt nem tudni pontosan, de a modellek alapján az biztos 1000 évnél rövidebb, esetleg néhány száz év, vagy akár csak néhány évtized, de a lényeg ahhoz, hogy előforduljon a Vénuszon, ahhoz az szükséges, hogy valami állandó vagy közel állandó utánpótlása legyen. Tehát valaminek folyamatosan gyártania kell ott a foszfint, mert az a légkör közepes és magas tartományaiban lebomlik.
De hogyan kapcsolódik ez ahhoz a feltételezéshez, hogy a Vénuszon talán az életnyomát találták meg ezzel, tehát a foszfint élő lények termelhetik a Vénuszon?
A Földön a foszfint jellegzetesen élő lények, úgynevezett anaerob mikrobák termelik. Igazából ezt önmagában egy nagyon fontos úgynevezett biomarker gáznak tekintik olyan környezetben, ami viszonylag oxigénben dús. Tehát ha például a földi légkört vesszük, a földi légkör oxigénben dús, itt azonban ez a rendkívül erősen redukált gáz, a foszfin megjelenik. Ez valami nagyon furcsa, vagy viszonylag furcsa folyamat eredménye. Itt a Földön tudjuk, hogy az élettevékenység mikrobák termelik gyakorlatilag. Ha egy másik égitesten szintén egy viszonylag oxidatív környezetet találunk, és ott az anyag előfordul, az egy fontos jelzés lehet arra, hogy esetleg valamilyen anomális tevékenység, mondjuk élettevékenység hozza létre. A különböző modellek alapján a Vénuszon az ott várható villámtevékenység, UV-sugárzás, meteorok légkörbe zuhanása, stb. Nyomán különböző modelleket készítettek, hogy ilyen élettevékenység nélküli természetes folyamatok azok milyen koncentrációban, milyen gyakoriságban gyárthatnak foszfint, és a modellek egyelőre azt mutatják, hogy nem nagyon tudnak létrehozni olyan koncentrációt, ami a légkörben látszik. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy az ismert abiogén, tehát élettevékenység nélküli folyamatok nem tudnak teljes magyarázatot adni, vagy elfogadható magyarázatot adni a foszfin jelenlétére. Ez nem jelenti azt, hogy ez biztosan élettevékenység nyoma, de azt mutatja, hogy egyelőre nem nagyon tudunk egyéb dolgot kitalálni, ami a kialakulását megmagyarázza.
De eddig az ember úgy tanulta, hogy a Vénusz, ugye a Földhöz legközelebbi bolygó, az esthajnal csillagunk teljesen élhetetlen közeg. Tehát, hogyha bemutatná azt, hogy milyen is a légköre, milyen ez a bolygó, mennyire képzelhető el ezen az élet?
Igen, az űrszondás kutatások rámutattak, hogy a Vénusz bár a Földhöz hasonló méretű, tömegű és a nap körül is hasonló, kicsit közelebbi pályán mozog, de ennek ellenére eléggé másként néz ki, mint környezet a felszínét tekintve. 450 fok van rajta állandóan éjjel-nappal, az egyenlítőn a sarkoknál szinte mindenhol, és 90 atmoszféra nyomás, akkora nyomás, mint mondjuk itt a Földön, egy kilométerrel a tenger felszíne alatt. Tehát egy nagyon-nagyon kellemetlen környezet, 450 Celsius fokon elképzelhetetlen a Földihez hasonló élet. Éppen ezért a Vénuszt egy időre kiúzták az élet, tehát esetleg mutató bolygók közül, de kettő olyan korábbi megfigyelés, illetve modell is felmerült, ami arra utal, hogy azért teljesen nem biztos, hogy el kell felejteni. Az egyik az, hogy a különböző modellszámítások alapján a Vénuszra ugyanannyi becsapódó égitest, kisbolygó, üstökös mag érkezett a naprendszer születése környékén, amelyek a Földre is a vizet hozták. Tehát annyi vize lehetett eredetileg a Vénusznak, mint mondjuk a Földnek nagyságrendileg. Emellett a Vénuszon vannak olyan kiemelkedő területek, amelyek talán, de itt nincs még elég megfigyelésünk, talán a földi kontinensekhez hasonló úgynevezett gránitos jellegű kőzetekből állnak. Most azt tudjuk nagyjából geológiából, hogy a nagyon nagy tömegben megjelenő gránit az általában vízzel kapcsolatban keletkezik a felszín alatt, tehát például a Földön a szubdukció, meg egyéb dolgok, amik vizet visznek le a köpeny felső részében, az az szükséges hozzá, tehát elképzelhető, hogy a Vénusnál is valami egykori óceánnak a nyomaira bukkantak, vagy nyomaira utaló jelek is előfordulnak. Ezt erősítik meg a bolygófejlődési modellek, amik alapján egykor víz lehetett a Vénuszon, hogy most ez meddig volt jelen a bolygón, azt nem nagyon tudni. A korábbi modellek azt számolták, hogy csak a kezdeti időszakban, most olyan publikációk is voltak az elmúlt években, hogy egészen mondjuk 1 milliárd, 1,5 milliárd évvel ezelőttig. Tehát ez egyik dolog, a régi víz lehetősége. Ugyanakkor van egy másik elgondolás, ami a mai élet lehetőségét nézi meg, méghozzá azt, ne a felszínt vegyük, hanem mondjuk emelkedjünk 50-60 km magasan a Vénusz légkörébe, a felszín fölé, ott van körülbelül olyan zóna, a 0 Celsius fok körüli hőmérsékletű térség, ahol a felhőben még vízcseppek is előfordulhatnak, mondjuk kellemetlen, hogy kénsav cseppek is ott vannak, de ez mégiscsak egy olyan zóna, ami nem túlságosan forró, és a légkörben előforduló kérdéses térség, ami esetleg mondjuk földihez hasonló élet szempontjából is szóba jön. Erre utaló ilyen megfigyelés egyelőre még nem történt, tehát ez csak egy elméleti lehetőség. Most ez a foszfin kimutatása, ez érdekesíti a képet, de itt még korai azt mondani, hogy ez bármilyen irány eldönti a dolgot, itt mindenképpen további mérések szükségesek.
És mi a jelentősége ennek, hogy ezt a foszfintot megtalálták, azon túl, hogy mondjuk a naprendszerünkben máshol az élet lehetősége felmerül, mondjuk a galaxis tekintetében ez arra utalhat, hogy nagyobb valószínűsége van óriási galaxisunkban az élet megjelenhet több naprendszerben is?
Az, hogy itt a naprendszerben találták a foszfint, ami egyébként a Jupiter meg a Szaturusz légkörében is van, csak ott meg tudjuk magyarázni az ottani villámlásokkal meg egyebekkel. Tehát az a lényeg, hogy itt, hogy a Vénuszon most foszfint találtak, ez egy érdekes útmutató lehet. Hogy a naprendszeren kívül a galaxisunkban másfele milyen vonatkozásai vannak ennek, azt még nehéz megállapítani. Annyi minden esetre kimondható, hogy a foszfint a vegyészek már egy jó ideje fontos úgynevezett biomarkerként tartják számon. Tehát ha mondjuk egy naprendszeren kívüli exobolygó légkörében mondjuk foszfint azonosítanának színképelemzéssel, meg mondjuk oxigént is, akkor ez a kettő együttes jelenléte, ez már valamire utal, hogy ott valami furcsaság van, valami nagyon nem egyensúlyi dolog zajlik, ami nem feltétlenül jelent életet, de elég jó kompatibilis az élet lehetőségével is. Tehát ez egy újfajta vezérfonal lehet, amit hogyha Vénusznál jobban megértünk, akkor talán a naprendszeren kívül az exobolygók légkörében majdan ne felfedezendő foszfin értelmezéséhez is közelebb jutunk.
Tehát még gondolom az exobolygók légkörében ezt nem tudják kimutatni, vagy már látható akár színképelemzéssel a foszfin ilyen távolságból is?
Ez még sajnos nem, és még nagyon sok egyéb anyag sem. Gyakorlatilag a mostani távcsövek nem igazán ideálisak, nem arra készültek, hogy exobolygók légkörét vizsgálják. Most készülnek és indulnak olyan űrteleszkópok, amelyek elég jól részletesen tudják analizálni az exobolygók légkörét, hogy ott milyen összetevők vannak akkor, amikor a csillaguk előtt elhaladnak a Földről tekintve, és ilyenkor átmegy a légkörükön a csillaguk fénye, és mindenféle nyomot hagy a színképben az ott lévő elemek előfordulása. Tehát ez lesz a következő fontos lépcsőfok az exobolygók is ott az élet lehetőségének a kutatásában. Az egyik ilyen következő űrteleszkóp az Ariel, melynek a kialakításában a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa is közreműködnek, az például ezt hasonló különböző kémiai anyagokat tervez kimutatni exobolygók légkörében, tehát így akarja ott pontosítani a ottani körülményeket, és esetleg az élet lehetőségét felderíteni.
Szigma, a holnap világa.
A koronavírus sokkal veszélyesebb, mint a szezonális influenza, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke. Kosztolányi György szerint erre példa, hogy a koronavírus fertőzés után akár hónapokig jelentkezhetnek a betegség szövődményei. A Magyar Tudományos Akadémia elutasítja az utóbbi időben erősödő vírusszkeptikus hangokat, amik kétségbe vonják a koronavírus fertőzés veszélyeit és a védekezés fontosságát. Varga Mónika ezekről beszélgetett Kosztolányi Györggyel.
Ez egy nagyon elhibázott gondolat a szkeptikusok részéről, hogy feltételezik, hogy valahol valakiknek az a célja, hogy leállítsák az életet, az emberiségnek a mindennapjait, és hogy erre vagy szándékosan valamit kitaláltak, és létrehoztak egy laboratóriumba, egy valamilyen beavatkozással vírust, vagy pedig nincs is ilyen, csak az egész egy kitaláció. Ha valakinek mégis ilyen badarság jutna az eszébe, hogy az emberiségnek kárt akar okozni, akkor ezt nem olyan módon próbálná elérni, hogy egy kimutatható létező biológiai szervezet, hogy erre lenne szüksége, akkor egészen más dolgokat csinálna. Egy olyan állapotról van szó, ami terjed emberről emberre, kontinensről kontinensre, Magyarországon belül, amit nem lehet másképp magyarázni. Van egy olyan organizmus, egy olyan kórokozó, ami kimutatható a hatása, ennek a genetikai összetevői meghatározható, egy létező valami. Tehát a vírus az maga a valóság.
Egy másik ilyen sláger érv a vírus szkeptikusoknál, hogy ez csak egy influenza, nem súlyosabb annál, mint egy influenzás megbetegedés, úgyhogy nem is kell tőle tartani.
Ez az mutáció révén létrejött új vírus, a mostani koronavírus, ez ismert szezonális influenzával szemben egy más klinikai képet okoz, különösen a légzőszervek tüdőben okoz rendellenességet, de most már tudjuk, hogy minden más szervben kimutathatók olyan hatások, amelyek összhangba hozhatók ezzel a vírussal.
Talán egy szezonális influenzának nincsenek is ilyen komoly szövődményei, mint a koronavírusnak, akár olyanok is, ami még fél éven túl is fennáll. Ugye itt lehet hallani memóriazavarról, akár fáradékonyságról, ami még hónapokkal a fertőzöttség után is megmarad.
Az eddigi ismereteink szerint nagyon hosszan elnyúló hatásai lehetnek. Ez az influenzánál, szezonális influenzánál nem nagyon láttunk ilyet. Ott 5 nap, 7 nap után eltűnnek a tünetek, és utána el is felejtik az emberek. Tudjuk, amit ön is említette, hogy idegrendszeri hatásai is vannak. Az egyértelmű, azt mindenki tudja, hogy a tüdőben sokkal súlyosabb lefolyású betegséget okoz, mint a közönséges influenza. Zárójelbe hozzáteszem, hogy a szezonális influenzában is lehetnek persze tüdő komplikációk, de ez egy sokkal súlyosabb kép is más, és még mindig nagyon sok mindent nem tudunk.
Tehát akkor kimondhatjuk, hogy súlyosabb, mint a szezonális influenza.
Igen, komolyabban kell venni, mert súlyosabb, potenciálisan súlyosabb.
Sokan azt mondják, hogy nincs is szükség a maszkviselésre, hiszen elég egy nagy dózisú C-vitamint szedni, felesleges és kényelmetlen a maszkot hordani.
De az, hogy C-vitaminnal egy vírus lehetne védekezni, az egy butaság. Ez kimutatható egész pontos, exakt módszerekkel, hogy ha erőltetett kilégzésnél, éneklésnél esetleg 1-2 méterig terjednek ezek a mikrocseppek. Ha ezt hozzávesszük, hogy a mikrocseppekben ott vannak a vírusok, egy maszk, amelyik ezt megakadályozza, megfogja, akkor nagyon szűklátó körülség az, hogy valaki azt mondja, hogy a maszkra nincs szükség.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Semmelweis Egyetem kutatói egy olyan világszinten is új, egyedülállónak számító eljárást dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy az agy normális és kóros működésének megértésére irányuló kísérletekhez az egéragyba beültetett mérőeszközök helyét CT, illetve MRI mérésekkel már a kísérlet megkezdése előtt nagy pontossággal meg lehessen határozni. Az eljárásról a csoportvezetővel, Hangya Balázssal beszélgettem.
Ugye sok agyi folyamat vizsgálata, illetve betegség vizsgálata kísérleti állatokon folyik, ez manapság egyébként leggyakrabban ugye egér. Nem rég fedezték fel ugye az agykutatók, hogy az egerek kognitív képességei sokkal jobbak, mint gondoltuk. Nyilván elmaradnak a főemlősükétől és az emberekétől, de sok folyamat már ebben a formában is vizsgálható. Viszont ugye az egerek agya az nagyon pici, tehát hogyha oda kell behelyezni mérőeszközöket, amik az agyműködést vizsgálni tudják, az extra kihívást jelent egy sebész számára, egy kutató helyen operációkat végző személy, ugye mikroszkóp alatt operál, és nagyon-nagyon pici dolgokat kell elhelyezni. Ezek sokszor hajszálnál is vékonyabb elektródákat jelentenek, például 12,5 mikrométer átmérőjű drótokkal dolgozunk, ezek szabad szemmel nehezen is láthatók, és ezeket ugye láthatóvá kell tenni. Amit fejlesztettünk, az egy olyan kombinált képalkotó eljárás, ami a CT-n és az MRI-n alapul, tehát nyilván a CT és az MRI maga nem új, de ezeket úgy alkalmazni ilyen kis agy esetén, hogy ezek a nagyon pici elektródák vagy más eszközök láthatók legyenek, ez nem nyilvánvaló feladat.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Ahol aktivitást látunk, oda kerül a mérőeszköz?
Nem, általában előre eldöntjük, hogy hova szeretnénk beültetni a mérőeszközt. Vannak ilyen alkalmazások is, amiket ön említ, ahol aktivitás függően vizsgáljuk az agyat, de az általában több lépésbe zajlik, tehát először megvizsgáljuk valamilyen általános módszerrel, hogy hol nagy az aktivitás, de ilyenkor már célzottan próbálunk egy-egy agyterületet eltalálni. De ez se olyan könnyű, mint ahogy hangzik. Gyakorlatban úgy történik, hogy az egereket CT és MR berendezésbe tesszük, hát ez nagyon hasonlóan néz ki, mint amikor az embereket betolják a CT-be, csak egy pici csőben egy pici állat kerül betolása a CT-be. Azzal a különbséggel, hogy az egereket el kell bódítani, ehhez nyilván hiába mondja az operátor, hogy nem mozog, az az egére kevésbé hat. Ettől eltekintve ugyanúgy kell elképzelni. A feladat nagy része az abból állt, hogy úgy határozzuk meg itt a CT-vizsgálatnak a paramétereit, hogy a sugárterhelés az ugye minimális legyen, és a felbontás mégis maximális. Tehát ezt a kettőt együttesen elérni nem könnyű feladat.
Ha egereken működik, működhet, és egyáltalán szükség van erre emberi agyon is?
Ez egy nagyon érdekes felvetés, ugye itt azt kell elmondanom, hogy általában ugye először felfedezünk valamit egéren, és onnan tovább kerül emberre. Most ebben az esetben fordítva van, ez a technológia, ez emberek esetében már működik, konkrétan klinikai gyakorlatban, és az inspirációt is ez adta. Csak itt ugye az a nagy különbség, hogy az emberi agy sokkal nagyobb. Vannak olyan területek, amik megfeleltethetők emberek és egerek között, de ezek a területek is emberekben sokkal nagyobbak, mint egerekben, tehát az egereknél sokkal jobb felbontást kellett elérni. De gyakorlatilag egy humán radioterápiában és humán agysebészetben már alkalmazott technológiát kellett itt egy sokkal kisebb méretű kísérleti állatra adoptálni.
A gyakorlatban ez milyen kísérleteknél használható módszer, milyen betegségeket kutathatnak?
Ez minden olyan kísérletnél nagyon hasznos, ahol az agy működését vizsgáljuk, tehát valamilyen viselkedés közben, működése közben figyeljük meg az agyat. Mi konkrétan leginkább az Alzheimer és a Parkinson korral foglalkozunk, ami a betegségeket illeti, emellett természetesen normális tanulás és memória folyamatokkal is, azoknak a megértése nyilván egy feltétele annak, hogy az Alzheimer-es problémákat, a Parkinson korban fellépő demencia leépüléssel kapcsolatos problémákat jobban megértsük.
Ha már említette az Alzheimer-t, illetve a Parkinsont, mind a két esetben vannak azért már eredmények, például ilyen elektródák beültetésével a remegés is megszüntethető vagy csökkenthető. Mi lehet a következő lépés, merre fejlődhet ennek a betegségnek a gyógyítása vagy a panaszok enyhítése?
Igen, ez egy nagyon izgalmas irány, amit említ, ezt úgy hívják, hogy mély agyi stimuláció, ezt Parkinson korban már rutinszerűen végzik, és valóban a remegés ezzel megszüntethető. Mi például egy olyan vonalon dolgozunk, hogy egyidejűleg ne csak a remegés, tehát a mozgási tünetek javuljanak, ilyen mély agyi stimuláció hatására Parkinsonos betegekben, hanem a gondolkodással kapcsolatos funkciók is minél jobbak legyenek, illetve minél hosszabban, jó állapotban megőrizhetőek legyenek. Ez ugye nem jár extra műtéttel, ugyanaz az elektród, amit már beültettek a mozgás kezeléséhez, az szolgálna kettős célt, és a stimulációs paramétereket, az ingerlési paramétereket esetleg úgy lehetne optimalizálni, hogy az egyéb agyi funkciók is minél jobbak legyenek. Ez például egy konkrét irány, de emellett nyilván sok fejlesztés történik abba az irányba, hogy ezt a technológiát Alzheimer korra is adaptálják, ugye nagyon pontosan mondta, hogy egyelőre Parkinson korban használják, és Parkinson korban is próbálják ezt tovább fejleszteni több irányba. Nagyon izgalmas lenne, hogyha tényleg ezekben a betegségekben történne valami fajta előrelépés, illetve emellett mi vizsgáljuk a normális öregedést is, ami számomra nagyon izgalmas. Ugye ez gyakorlatilag mindannyiunkat érinti, és hasonló folyamatok mennek végbe a normális öregedés során is, csak kisebb mértékben, mint például Alzheimer korban. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott sikerülne valami izgalmas áttörést elérni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.